Urunk, te látod, hogy a kapcsolatainkban, a földi viszonylatban ez a legfontosabb, hogy ki legyen a társunk. Urunk, adj ebben nekünk bölcsességet, és te nyisd meg a szívünket, hogy a te üzeneted jusson el hozzánk. Amen.
Na, hát ahogy ígértük, a keresztény házasság témájában folytatjuk. A házasság az emberek közötti legmélyebb kapcsolat, és láthatjátok ezt az isteni matematikát, hogy egy meg egy az egy. Ezt az 1 Mózes 2.24 alapján mertük kiírni nektek, hiszen azt mondja az ige, hogy lesznek ketten egy testé. Ez a házasság. És mi is tapasztaljuk, hogy amióta házasok vagyunk, hogy ketten erősebbek vagyunk. Azt is tapasztaljuk, hogy nem, most már nem egyéni szolgálatokat ad az Úr, hanem inkább olyat, amiben ketten szolgálhatunk neki, és hogy kiegészítjük egymást. De mi a célja a párkapcsolatnak? Hát van egy ember szerinti cél, amit már biztos sokan ti is hallottatok másoktól. Például az egyik ilyen cél, hogy legyen társam. Mert már az osztályból mindenkinek van párja, nekem nincs, ezért szeretném, hogy nekem is legyen. De igazából ez a közösségnek a nyomása. Aztán lehet, hogy valaki azért szeretne társat, mert hogy szeretné, hogy valaki szeressen, valaki megbecsüljön. De ez igazából érzelmi kihasználás. De lehet, hogy valaki csak azért szeretne társat, hogy legyen egy autó, amivel elhoznak ide-oda, vagy kapjak ajándékokat. Ez pedig az anyagi kihasználást jelenti. És biztos találkoztatok olyannal is, akinek a testi kihasználás az elsődleges célja, a párkapcsolatnak a célja, a szex. Ezt szeretnék. És talán fiatalok között nem annyira gyakori, de lehet, hogy valaki azért szeretne házasságra lépni, mert gyermeket szeretne. Ezek mind-mind önző célok, és az önző célokból pedig egy önző házasság lesz, ami egy mini pokol. De milyen az Isten szerinti házasság? Mi Istennek a célja a párkapcsolattal?
Tehát ugye a világi célokat azokat látjátok, és azokat látjátok sokszor magatok körül. A Biblia kifejezetten nem beszél párkapcsolatról, a Biblia házasságról beszél, de ha már most vannak köztünk akár olyanok, akik már most párkapcsolatban élnek, vagy párkapcsolatot terveznek, akkor azoknak mit szeretnénk mondani? Hát, hogy a párkapcsolat célja a házasság. Ez ki is van írva, de ez nagyon fontos, hogy a párkapcsolat nem önmagában van, hanem annak kell lennie egy célnak. Hogyha van két ember, és azok csak addig terveznek, hogy igen, mi párkapcsolatban vagyunk, akkor az gyakorlatilag egy céltalan kapcsolat, hiszen minden ilyennek a célja a házasságnak kell, hogy legyen. És ha már házasság, akkor a házasságnak ki kell ábrázolnia, ugye, ha jól hallottam, ifiben volt téma, Jézus és az egyház kapcsolatát. Ugye lent látjátok, hogy a férj az ebben a kontextusban Krisztus, a feleség pedig az egyház. A férj, a Krisztus szereti az egyházat, az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, és ez valahogy a házasságban is így egészséges, hogyha a férj szereti a feleségét, akkor a feleség örömmel tud engedelmeskedni a férjnek. Fordítva már nem biztos, hogy ez így megvalósul. És olyannyira szereti a férje a feleségét, mint Krisztus az egyházat, hogy életét adja érte. Ez nagyon nehéz, de a házasságba olykor bele kell halni. Ez nyilván nem feltétlen fizikálisan, de ez nem feltétlen egy könnyű dolog. Akár a te céljaidnak kell meghalnia benne, vagy a te vágyainak. És ez a kapcsolat egy önzetlen kapcsolat. A másikon látjuk, hogy valaki el akar valamit érni, társ, szeressen, pénzajándék, szex, gyerek, ezek mind rólam szólnak, viszont a házasság az a házas társamról szól. Ez egy önzetlen kapcsolat. És hát erre fog egy példát mondani ezt.
Ha a házasságunk ilyen önzetlen, akkor egy ilyen mini mennyországot élünk meg. És pont Andristól vettem a példát, nagyon tetszett nekem, hogy mi a különbség a menny és a pokol között. És ezt ő is így hallotta valakitől, hogy képzeljétek el egy asztalt, rajta egy nagy fazék finom ebédet, mint amilyet mi ettünk, és körbeállják ezt az asztalt emberek, de a kanalak nagyon hosszúak. És így van ez a mennyországban is, így van ez a pokolban is. És a pokolban fejetlenség van. Az emberek nem tudják a szájukhoz emelni ezt a hosszú kanalat, lehet, hogy egymást ütik vele, lesoványodnak, már csontvázzá alakulnak szinte. Míg a mennyországban azt látjuk, hogy ugye az emberek nem éheznek, elégedettek, és jól lakottak. Miért? Mert a mennyországban rájöttek arra, hogy ezekkel a hosszú kanalakkal egymást lehet etetni. Erre látok két képet, a pokol és a mennyország. Ezt jelenti az önző és az önzetlenség. De mit mond a Biblia a keresztény párkapcsolatról? Itt is a ti segítségeteket szeretnénk kérni. Két szimbólumot láttok, és szeretném, hogyha együtt jönnénk rá arra, hogy mit jelenthet ez a két szimbólum, melyik az a két ige, ami ide illik, mit mond a Biblia a párkapcsolatról. Tehát nem a házasságról, még a párkapcsolatról. Mi lehet az első? Van ötlet? Akkor keressük ki ezt a 2 Korintus 6.14-et. Esetleg van, aki felolvasná hangosan? Így van. Ugye a felemás igáról tanít a Biblia, hogy ha már te hívő vagy, akkor ne válassz olyan párt, aki hitetlen, mert mi köze a világosságnak a sötétséghez. És biztos ismeritek Spurgeon nevét, egyik nagyon híres angol prédikátor volt, és egyszer meglátogatta egy lány, egy hívő lány, és azt mondta neki, hogy hát ő nagyon szerelmes. Csak az a baj, hogy egy hitetlen fiúba szerelmes. De hát ő majd úgyis megtéríti. És Spurgeon nagyon bölcs volt, és azt mondta neki, tudnotok kell, hogy Spurgeon egy zömök testalkatú úriember volt, és azt mondta neki, hogy hát kedvesem, állj föl az asztalra. És a lány fel is állt az asztalra, és mondta a lánynak, hogy jó, most próbálj engem felhúzni erre az asztalra. Hát erőlködött szegény lány, nem tudta, de Spurgeon, amikor megfogta a kezét, egyből le tudta őt rántani. Szerintem értitek, csak egy mondat, hogy ha azt gondolod, hogy te meg tudod téríteni a másikat, előbb-utóbb talán azt veszed észre, hogy ő visz el a világ fele. A második kép pedig egy fehér liliumot ábrázol. Ez a valaminek a jelképe, nem tudom, kitaláljátok-e. Minek lehet a jelképe? Így van, valaki mondta. halkan, hogy a tisztaságnak a jelképe. És itt pedig a Zsidó 13:4-et írtam ki. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Meg lehet törni a házasságot nem csak a házasságkötés után, hanem már a házasságkötés előtt is. A tisztaságra tanít a Biblia. Igazából már orvosok is kimutatták, hogy az első szexuális élmény az szinte beleég a memóriánkba. És gondoljatok bele, hogy akinek a házastársa előtt már volt ilyen egy vagy több élménye, az hány férfival vagy hány nővel fog odaállni az oltár elé. De abba is be lehet gondolni, hogyha ez a beleégett emlék a férjedhez vagy feleségedhez kötődik, azt viszed magaddal egy életen át. Férjem egyik kedvenc mondata, hogy Isten nász ajándéka, a nász éjszaka. Ő ezt oda szeretné adni neked, de ezt ki kell várni. És jó, hogyha kivárod.
Na de akkor ki legyen az? Eljutottunk ide. Hát elég sok kritérium vagy paraméter lehet. Azért van ott az az ige, mert például amikor Isten megerősített engem abban, hogy Eszti legyen a társam, akkor a Jakab 1:17-et kaptam, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Ez a gyűrünkben is benne van, de csak az ige hely ilyen hosszú nem fért volna bele. Tehát első, ugye mi alapján válasszunk? Emlékszem, mikor bementem még középiskolában a menzára, akkor körülnéztem, és rengeteg gyönyörű lány volt ott, és gondolom a lányok is hasonlóképpen, tehát biztos találtak volna külsőre vonzó fiatalembert. Azt mondja az ige, hogy mulandó a báj, csalóka a szépség, de a derék asszony dicséretre méltó. Hát a férfivel ilyen nincs, de az biztos, hogy a férfiaknak is a... De az biztos, hogy a férfiaknak is a, egy idő után azért hát megkopik a bájuk, mondjuk azt. És hogyha valaki a külsőre alapozza a házasságát, az nagyon, annak nagyon csúnya vége lesz. Hiszen tudjuk, hogy legkésőbb 40-50, de hát nyilván 60 fele meg már végképp egy egészen más ember áll majd előttünk. Nyilván mi is meg fogunk változni, tehát mi magunk is, de erre nem lehet házasságot alapozni, tehát azt nem mondjuk, vagy azt nem merem mondani, hogy nekem nem tetszik a feleségem. Tehát, hogy valamiféle külső vonzalom az mindenképpen kell, de nem ez az alapja a házasságunknak. Na jó, akkor mi újság a belsővel? Ugye vannak társkereső oldalak, és azokon be lehet pipálgatni, hogy te milyen társat szeretnél, mondjuk magas legyen, meg szeresse az állatokat, meg mondjuk a hobbija a síelés legyen, például, vagy bármi más, és akkor ki lehet pipálni, és kihozza, hogy na, hozzád ő és ő illik, szuper, jaj, de jó. De hogyan fogod megtapasztalni a feltétel nélküli szeretetet, hogyha a házastársad minden feltételnek megfelel. Aztán, jó, akkor ott tartunk, hogy elég a hívő. Tehát, hogyha megismerkedsz egy hívő lányjal, vagy egy hívő fiúval, akkor azt mondod, hogy igen, ő. És ez a helyzet, az a kiábrándító valóság, hogy még az sem elég a hívő. Akkor mi kell? Akkor most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi kell ahhoz, hogy megtaláld a társadat. Hát ahhoz, ami ott az ajándékban is oda van téve, hogy Isten mutassa meg neked, hogy ki az, hogy ki legyen a társad, hogy kit szán neked, hiszen ő lesz a tökéletes ajándék. Nem feltétlen úgy, ahogy a társkereső oldalak kínálják, hogy minden kívánságodnak eleget fog tenni, hanem hogy pont ő fog olyanná csiszolni, amilyenné Isten szeretné, hogy válj mellette a házasságban. És hát például nekem, ja, és ne várjatok azért sült galambot, hogy akkor én ülök karba tett kézzel, és várom, hogy az ideális férfi vagy nő besétáljon, és azt mondja, hogy akkor mostantól te leszel a párom, és ásókap a nagy harang. Nekem például, ami először szemet szúrt Eszti viselkedésében, az az volt, hogy nagyon figyelt rám például. Tehát nekem ez nagyon jól esett, egy valami ifi alkalom, igen, ifi alkalom volt, és nagyon figyelt rám például. És ugye a kérdés, az utolsó kérdés, hogy mikor kezdjünk el keresni, vagy hogyan legyenek ezek a dolgok, és az énekek énekéből írtunk ki föntre egy igét, nem véletlenül, ugyanis mi van akkor, hogyha megvan a tökéletes, az Istentől való házastársad, vagy bocsánat, Istentől való párod, akit nyilván azt szeretné Isten, hogy a házastársad legyen, hát vedd feleségül, vagy menj hozzá. Na jó, de ez nem olyan egyszerű, mert például akár, hogyha rátok nézek, akkor sokatok úgy van itt, mint aki még mondjuk tanul, stb., és hát ez nem olyan egyszerű, hogy csak úgy hip-hop, akkor egybe keljenek. Hát a nőit majd Eszti fogja mondani, én a férfi oldalt fogom megvilágítani. Mivel a Bibliában nincs konkrét időpont, tehát lehet, hogy valaki már 18 évesen megtalálja azt, akivel az életét megmutatja neki Isten, hogy vele fogja leélni az életét, de azért néhány dolognak nem árt, hogyha eleget tesz a férfi, például, hogy tudja a feleségét lelkileg vezetni. Ehhez nagyon felkészültnek kell lenni, én úgy gondolom, és hát máshogy sem árt felkészülni, mert egy nőnek a vezetése nem kis feladat. De erről majd még lesz szó. A másik, hogy védelem. Ez sokáig azt gondoltam, hogy ez fizikai védelmet jelent, ami így igaz is, de akár lelki védelmet, vagy egy bántó szó elé állást is. És az anyagi függetlenség, hát ez még nehezebb, ugye, aki nem dolgozik, aki nem tud külön akár adott esetben külön költözni a szüleitől, annak nagyon nehéz egy új házasságot úgymond létrehozni. Tehát ugye a férfi elhagyja apját és anyját, tehát leválik valamilyen tekintetben a szülői házról, és ez ugye anyagiak nélkül nagyon nehéz. És akkor te jössz.
Hát ugye ifin is megtanultátok már, hogy a nő engedelmeskedjen a férjének. Hogyan tudsz felkészülni a házasságra, ha például ezt az engedelmességet a szüleid felé gyakorlod, addig, amíg nem házasodsz meg? Aztán még a házasságra úgy is fel tudsz készülni, hogy megtanulsz főzni, sütni, háztartást vezetni, de ahogy itt megnéztem, hogy terítetek, szerintem ebben nagyon ügyesek vagytok. Én meg azt se tudtam hirtelen, hogy a mély vagy a lapos tányér van nálam, szóval igen. És még amit így nem írtam föl, de szeretnék mondani nektek, hogy nyugi. Hogy nyugodjatok meg. Isten, hiszem, hogy készít nektek párt. Csak várjátok ki, hogy kit ad. És amikor a főiskolán Andrissal találkoztam, akkor én pont ezt éltem meg, hogy tehát nagyon mély volt akkor a kapcsolatom az Úrral. És amikor találkoztam vele, akkor az volt az első gondolatom, hogy fú, ez a fiú most mindent összezavar. De hogy először az Úrral legyetek jól, és meg fogja adni ezt a hatalmas ajándékot nektek is. Én ezt hiszem. De aztán nem zavart be, tehát ez nem, nem volt így. És végül, ha valaki úgy gondolta, hogy a házassággal minden megoldódik, és hogy az tényleg a mennyország, szeretnénk elmondani, hogy mi hogy éljük meg a házasságunkat, nem csak a pozitívumokat, hanem pár negatívumot is. Hogy nekünk milyen a házasságunk, igaz, még csak 3 éve vagyunk házasok. És szeretném megkérdezni tőletek, hogy melyikkel kezdjük. Pozitívval vagy a negatívval? Igen. Erre gondoltuk mi is, hogy a negatívval. Úgy is írtam fel magamnak. Hát az első negatív, ami számomra ilyen döbbenetes volt, és én erre nagyon nem számítottam, az a nász úton a nász éjszaka. Tehát, hogy a szexualitás, a nász éjszaka az nem olyan, mint a filmekben. De nagyon nem olyan. És ezt nekem senki nem mondta el. És meg kellett látnunk, hogy ez is egy olyan terület te a házasságunknak, amit tanulni kell. És hogy nem ez az alapja a házasságunknak, hanem az Úr Jézus, és ezt is ő ajándékba adta, de ez egy tanuló folyamat. Aztán mind a kettőnk kettőt fog mondani, úgyhogy mondok még egy negatívumot, hogy én Andrist mindig úgy ismertem meg, hogy mindig türelmes, mindig nyugodt, és amikor ugye lakva ismerjük meg egymást, és hát nem mindig így van. És ez is egy ilyen döbbenet volt igazából. De amúgy legtöbbször az, de csak nagyon megdöbbentem, hogy jé, az Andris tud türelmetlen is lenni. Néha. Jó, most jöjjön ő.
Szóval, ugye, második. Hát te is mondtál olyanokat, ami nem volt felírva. De az mindenképpen tényleg fontos, hogy ugye van, aki azt mondja, hogy a szexualitás, most ezt ehhez kapcsolódva, tehát hogyha az nem működik, akkor nem passzol össze a két ember. De ez nem így van, tehát ez is egy olyan terület, amit, ahogy ezt is mondta, amit lehet tanulni, amit lehet gyakorolni, és hát azt tudom mondani, már sokat fejlődtünk ezen a téren. Na, de akkor negatívumok. Hát az az igazság, hogy a házasság elején rá kellett jönnöm, hogy hát ma akkor ezt itt vezetni nem könnyű. Mondhatni nehéz. Most arra eljutottam oda, hogy nem könnyű vezetni, most már nem nehéz, de tehát ebben is formálódunk folyamatosan, és a másik, hogy hát a nem előnyös tulajdonságait elfogadni a másiknak. Például, na most mondok egy példát. Szóval mondjuk ott van Eszti, és hát mérges valami miatt, és hát rám zúdít mindent, hogy éppen hát én meg se jegyzem már, de szoktam mondani, hogy ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg amolyan, meg még olyan is, meg még olyanabb, így van, és amikor rájön, hogy ja, igazából csak szomjas voltam. És a többit felejtsem el, amikor én már a nem tudom, a harmadikon lakunk, én meg az első emeletre kúsztam le, mert annyira rosszul éreztem magam, de kiderült, hogy csak szomjas volt. Úgyhogy igen, hát nem könnyű. De a pozitívumokat akkor elmondjuk, mert azért, mint minden, tehát ebben is nagyon sok pozitívum van. Csak szerettük volna, hogy ne azt gondoljátok, hogy a házasságban minden rózsaszín, mert az elején az ember felveszi a rózsaszín szemüveget, utána meg a hegesztő szemüveget, ugye a lelkészünk szokta mondani. És például én nagyon szeretem, hogy egymást kiegészítjük Esztivel, tehát olyan társat adott nekem az Úr. Például Eszti nagyon jó a kapcsolatfelvételben, én nem vagyok olyan bátor, hogy oda menjek valakihez, hogy szia, mi újság, de én jobb vagyok a kapcsolatok ápolásában. Vagy például Eszti nagyon tud lelkesedni valamiért, a héten, 23-án készültünk, és akkor hát mondta még hétfő magasságában, hogy olyan jó lenne elmenni úszni, nagyon jó lenne. Sőt, még múlt héten is mondtam neki, hogy rendben, akkor menjünk el úszni, én beszereztem úszószemüveget, stb., és akkor közeledett az időpont, és mondtam, hogy hú, egyre jobban várom, hogy menjünk úszni, és ő megmondta, hogy amikor készülés végére értünk, azt mondta, hogy biztos, hogy kell nekünk menni úszni. És akkor én mondtam, hogy persze, hát tök jó lesz. Tehát Eszti az elején nagyon lelkes, én meg hát nem annyira, és akkor a vége felé ő neki a lelkesedés az így lent van, én meg akkora lendülök bele, úgyhogy ez nagyon jó, és tök jót úsztunk amúgy. Igen. És nagyon jó, hogy mivel mind a ketten az Úrban vagyunk, ezért nagyon jól meg tudjuk beszélni a problémákat. És ezzel is erősödik a házasságunk.
Én is, amikor házasságra készültem, akkor sokat hallottam erről a rózsaszín ködről, vagy rózsaszín szemüvegről, hogy először ez ilyen nagyon jó, aztán utána majd ellaposodik. És nem tudom, én úgy élem meg, hogy pont fordítva van. Hogy minthogyha az elején, jó, még csak 3 évesek vagyunk, de hogy az elején sokkal nehezebb volt megszokni a másikat is, de hogy egyre jobb. És ez úgy gondolom, hogy ezért van, mert bennünk is növekszik az Úr Jézus, és így egyre jobb lesz a házasságunk is. Amit nagyon szeretek a házasságunkban, az az őszinteség. Hogy bármiről tudunk beszélni őszintén. Tehát a bűneinkről is egymásnak, és ezért nagyon hálás vagyok. És ami még nagyon jó, ez már a harmadik, de mindegy, hogy az otthonunk olyan számomra, mint egy bázis. Hogy elmegyek dolgozni, és történhet ott bármi, lehet, hogy ez egy harctér éppen, és amikor hazamegyek, akkor visszamegyek a bázisra. És hogy tudom, hogy ott Andris meg, és az Úr Jézus vár, és ott kiönthetem a szívemet neki. Úgyhogy erre gondoltunk, és köszönjük, hogy végighallgattatok minket.